Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kárpáti János. A mai műsorban a Közel-Kelettel, azon belül is hangsúlyosan a gázai övezet helyzetével, valamint az orosz-ukrán háború egyelőre sajnos nem szűnő problémakörével foglalkozunk. Tartsanak velünk! Eurozóna. Itt van velünk a vonalban Székely Róbert, az izraelinfo.com munkatársa. Szervusz! No hát, hogyha Gázáról beszélünk, akkor két ellentétes előjelű véleményt olvastam a minap. Az egyik tegnapi arról szól, hogy Kaja Kallas, az Európai Unió kvázi külügyminisztere, azt mondta, hogy Izrael jelentős lépésekről határozott a gázai övezet humanitárius helyzetének a javítása érdekében, hogy az intézkedések értelmében a segélyt közvetlenül a lakossághoz fogják eljuttatni, de azért gondoskodnak arról, hogy azok ne kerüljenek a Hamász iszlámista terrorszervezethez, teherautók napi számát növelik, több átkelőhelyet lehet megnyitni, tehát pozitív hírek. Ugyanakkor viszont médiában itt-ott olvasok arról, hogy Katz védelmi miniszternek az úgynevezett humanitárius város létrehozásának a terve Rafahnál, az többek körében meglehetős visszatetszést szült. Ez utóbbi konkrétan mit jelent, milyen terv ez, amit a védelmi miniszter kidolgozott?
Igen, hát komoly viták vannak arról, hogy miként lehetne a legjobban megoldani a gázai övezet lakosságának, civil lakosságának a segélyezését, hiszen a Hamász továbbra is próbál életben maradni a gázai övezetben, és számukra az, hogy megpróbálják a tulajdonképpen irányításuk alá vonni a segélyeknek az elosztását, az egy komoly erőt jelenthet a számukra. Egyrészt azért, mert pénzért tudják árulni, másrészt azért, mert így ismét függőséget tudnak kialakítani közöttük és a civil lakosság között. Na most rengeteg ötlet volt arról, hogy hogyan lehetne ezeket elosztani, kezdve arról, hogy ki legyen felelős ezért. Izrael szeretné azt, hogyha valamiféle nemzetközi szervezet, nemzetközi erők is jelen lennének az élelmiszerek elosztásánál. Két okból, egyrészt azért, hogy nemzetközi szervezeteket a Hamasz talán kevésbé támad, mint az izraeli katonaságot. Másrészt azért, hogy hát a nemzetközi szervezetek lássák tényleg azt független módon, hogy igazából mi történik a gázai övezetben. Na most egy ilyen városnak a létrehozása az komolyan segíthet abban, hogy ketté válasszák a civil lakosságot a terroristáktól és a Hamasztól, és így egyszerre lehessen tulajdonképpen segíteni a civil lakosságot, de ugyanakkor a Hamaszt távol tartani, és a terroristák ellen továbbra is harcolni.
Tehát gyakorlatilag ugye ez régen visszatérő, régtől fogva visszatérő probléma, hogy a Hamász mint egy pajsként maga előtt tartotta a civil lakosságot, iskolákból, kórházak fedezékéből indított akciókat, és hát ezzel a helyzettel élt vissza, hogy az a térség a világ egyik legsűrűbben lakott térsége. De meg lehet-e ezt oldani, hogy százezreket áttelepítsenek rövid időn belül, és akkor tulajdonképpen a koncepció az, hogy egy romhalmazban csak a Hamász maradna, és akkor velük könnyebb lenne leszámolni az izraeli védelmi erőknek?
Igen, hát ez az ötletnek egy része. Az, hogy mi fog működni, és hogy lehet megoldani, ez nagyon nehéz kérdés. Leginkább azt lehet mondani, hogy a sok rossz megoldás közül kell választani. A jó megoldás természetesen az lenne, hogyha sikerülne rábírni Hamaszt arra, hogy letegye a fegyvert, szabadon engedje a tuszokat, és leginkább szabadon engedje a saját civiljeit a gázai övezetben, és ott kialakulhasson végre egy normális ország, egy normális civil élet, és nemzetközi erővel sikerüljön felépíteni ott egy hát valamilyen tényleg normális életet. Most ugye borzasztóan szenvednek, tehát borzasztó körülmények között élnek a gázaiak, aminek hát a háború ugye a jelentős oka, de hát előtte sem éltek jól, hiszen a gázai övezetbe folyó pénzeknek a jelentős része az lényegében a Hamas erőinek az építését szolgálta, és nem a civil lakosságot. Hogy hogy lehet pontosan ezt megoldani? Hát az egész világon ugye a gerilla hadsereggel való harc, erre mindig azt szokták mondani, hogy leszámolni csak az ideológiával lehet, és a harcok, a fegyveres erők azok csak egy lépés vagy egy segítség ennek az irányába.
Igen, gyakorlatilag Izrael nagyon sokszor azt a szemrehányást tette Európának, hogy részrehajló a palesztinok mellett, és nem érzékeli azt, hogy a palesztinok gyakorlatilag visszaélnek azzal a szituációval, és Európában nagyon, nagyon sok szervezetük hangadóként az európai közvéleményt abba az irányba tolja el, hogy egyoldalúan csak az Izrael által elkövetett és időnként tragikus következményekkel járó cselekményeket lássák, és ne lássák a palesztin terrorizmust. Na de most ez a nyilatkozat a Kaja Kallasznak azt tükrözi, hogy az Európai Unióban változóban van a hozzáállás Izraelhez, vagy ez egy ilyen hát egy szem nyilatkozat önmagában nem túlzottan lehet sok minden messze menő következtetéseket levonni belőle.
Az, hogy hosszú távon milyen változások lesznek, ezt valóban egy nyilatkozatból nem lehet sejteni, de talán lehet érezni valamiféle elmozdulást az európai politikában. Lehetséges, hogy ez részben az amerikai politikának is a hatása, illetve annak is a hatása, hogy a segélyszervezeteken keresztül lényegében egyre több információja van az európai, közvetlen információja van az Európai Uniónak is arról, hogy mi folyik a gázai övezetben. Rá kellene az Európai Uniót igazából, illetve a politikusait ébreszteni arra, hogy azok a számok, azok az információk, amelyik Gázából az úgynevezett gázai hivatalos kormány által, vagy például az egészségügyi szervezet által adott számok.
Azok a Hamas számai.
Ezek mind a Hamasnak a számai, tehát nincs olyan igazából a gázai övezetben, olyan információ, ami nem Hamas beleegyezésével jelenik meg. És ez egy olyan dolog, amire nagyon-nagyon sokáig, talán még ma sem éreznek rá kellően Európában.
És hogy befolyásolja a mostani helyzet Netanyahu belpolitikai helyzetét? Mert ugye továbbra sincs tűzszünet, továbbra is nagyon labilis állapotok vannak. Netanyahu hivatkozhat arra, hogy a rendkívüli helyzetek rendkívüli egyéniséget és vezetőt, erőskezű vezetőt igényelnek, ugyanakkor amúgy rendkívül sok viszály van Netanyahu körül, tehát az ő megítélését mennyire befolyásolják a mostani dolgok, mennyire tudja ő tartani azt a pozícióját, hogy a dolgok rendezetlensége miatt neki kell kormányon maradnia, és nem kell felelősséget vállalnia olyan köztörvényes cselekményekért, amelyek miatt bírósági eljárást indítottak korábban ellene.
Igen, hát Netanyahuról szokták mondani azt, hogy ő a nagymestere annak, hogy konfliktusról konfliktusra tudjon valahogy haladni, és megúszni a bukást. De hát iszonyatos nagy a nyomás most már rajta Izraelen belül, és a nyomás nem csak az ellenzéktől származik, hanem a Netanyahu támogató, egyébként jobboldali emberektől is. Gondolok itt politikusokra, biztonsági szakemberekre, és a választókra is. Tehát az, hogy továbbra is naponta halnak meg katonák a gázai övezetben, miközben, ahogy korábban beszéltünk erről, azt lehet látni, hogy igazából a katonai erő már nem elég ahhoz, vagy nem segít tovább abban, hogy a Hamas helyett valamiféle új erő, új élet jöhessen létre a gázai övezetben. Ugyanakkor nem mer kivonulni, nem mer befejezni a háborút, pontosan azokból az okokból, amit te is elmondtál. Tehát valószínűleg a háború befejezése azt is jelenteni a számára, hogy a kormánya megbukik, és a jelenlegi adatok alapján, a jelenlegi közvéleménykutatások alapján nem sok esélye van arra, hogy ismét alakíthasson kormány.
A palesztin közvélemény miként alakul? Mert hát végül is talán kézenfekvő elképzelés lehetne az, hogy a Hamász helyett a palesztin hatóság, mint mérsékeltebb tényező, amely valamiféle hát modus vivendit igyekszik találni Izraellel, az próbálja irányítani Gázát, ez teljesen esélytelen?
Nem gondolom azt, hogy egy teljesen esélytelen lenne. Sokáig sem a palesztin hatóság nem igazán akarta ezt, és sem Izrael nem gondolta, hogy ez lenne a legjobb megoldás, de az utóbbi néhány hónapban egyre több hangot hallani, hogy arról, hogy mégiscsak talán ez lehetne egy járható út. Nem olyan régen beszélt pont erről Mahmoud Abbas, a palesztin hatóságnak az elnöke. És hát korábban én azt gondolom, hogy számukra ez megoldhatatlannak tűnt az, hogy ők a Hamasszal ott föl tudják venni a versenyt, és hát ugye az Izrael kivonulása után egyszer már veszítettek a Hamasszal szemben a gázai övezetben, és nagyon komoly veszteségeik voltak, és talán ezt nem akarta újra megkockáztatni Abbas elnök. De most, hogy a Hamasz ennyire meggyengült, és hogy most már nemzetközileg is elég nagy a támogatottsága annak, hogy megpróbálják a Hamaszt teljesen lefegyverezni, ez esetleg egy új lehetőséget nyilthat a palesztin hatóság számára.
Van-e valamilyen konzultáció a konzervatív arab monarchiákkal, hogy azok megnyitják-e a pénztárcájukat, mert nyilvánvalóan a megbékélést elő tudja segíteni az, hogyha lennének fejlesztési tervek, borzasztó cinikusan hangzik, de ahogy Gáza most kinéz, jelentős tere nyílt az újjáépítésnek. Tehát hogyha itt a béke építése, és itt az építést bizonyos értelemben szó szerint is lehet venni, kapna financiális támogatást az arab monarchiáktól, akkor talán az ottani palesztin lakosság is úgy érezné, hogy hát mit kaptak ők a Hamásztól, ezt a romhalmazt, és akkor hajlandóak lennének egy megbékéléses vonalra rámenni. Na szóval ne szaporítsam a szót, van-e valami próbálkozás az arab monarchiák felé?
Igen, folyamatosan vannak tárgyalások az arab monarchiákkal, de a helyzet ez szörnyen komplex, itt nem is igazán pénzkérdés a dolog, hanem ez egy sokkal inkább politikai, egy nagyon-nagyon összetett politikai kérdés. Egyrészt az arab monarchiák egymással sincsenek feltétlen békés viszonyban, és a Gázán belül is különböző erők uralkodnak. Lényegében a Hamas eltekintve a gázai lakosság tulajdonképpen 7-8 családnak az uralma alatt él, tehát ők azok, akik valamilyen szinten társadalmilag vezetik a gázai övezetet, és a különböző monarchiák és közöttük nagyon sok a nézeteltérés. Itt egyrészt a síta szunita ellentét miatt, másrészt különböző történelmi sértettség és hasonlók miatt. Hát itt sokkal inkább politikai kérdésről és egóról van szó, mint sem pénzkérdésről.
Az, hogy Iránnal az történt, ami történt, pontosabban nem tudjuk még, hogy mi történt, olyan értelemben, hogy mennyire sikerült visszavetni az iráni nukleáris képességeket. Éppen egy friss jelentés szól arról, hogy izraeli forrás szerint Iránnak maradt uránium készlete, valamennyi, tehát hogy mennyi, ezt nehéz megmondani, de mindenképpen Irán elveszítette azt a a korábbi befolyását, kisebb gondja is nagyobb annál sem, mint hogy most például Libanonban tudjon fenyegető erőket építeni. Ez a tényező, ez mennyire stabilizálja Izrael helyzetét, hogy hát legalább ilyen két frontos harcot nem kell folytatnia, hogy Gáza mellett egyúttal északon is.
Igen, hát én azt hiszem, hogy a legnagyobb változása az elmúlt két évnek a Közel-Keleten az iráni meggyengülése, amit legjobban lehet észlelni, nem csak Libanonban, de talán leginkább Szíriában is. Tehát az, hogy sikerült az Assad rendszert eltávolítani Szíriából, az egyértelműen Irán meggyengülése miatt következhetett be, hiszen az elmúlt években, mióta Szíriában megkezdődtek a különböző belháborúk, azóta lényegében a Hezbollah tartotta a szír elnököt is hatalmon, tehát ők segítették katonailag, egyedül nem lett volna erre képes.
Egy friss jelentés arról szól, hogy már tárgyaltak Izrael és Szíria esetleges diplomáciai kapcsolat felvételéről.
Ez így igaz, egyre több tárgyalás folyik egyelőre, kevésbé hivatalosan, de hát azért lehet róla tudni Libanonnal és Szíriával is Izraelben, sőt Libanon és Szíria között is, hiszen ott is vannak területi kérdések, ott is vannak olyan helyek, amik tulajdonképpen eddig hát leginkább az Irán által pénzelt Hezbollah uralt, és nem volt egészen világos, hogy Szíria vagy Libanon fennhatósága alá tartozzon. Úgyhogy Iránnak meggyengülése az a teljes Közel-Keletet igazából újra rendezheti, és hát nagyon sok háborús front talán lenyugodhat. Az utolsó nagy és erős front, ami még továbbra is létezik, azok a jemeni huszit. A kérdés az, hogy van-e olyan nemzetközi erő, amelyiknek van kedve, pénze, akarata, hogy a huszikat is megpróbálja leszámolni, de én nem gondolom azt, hogy ez a közeljövőből bekövetkezne.
Az új szíriai vezetésnek a profilját tulajdonképpen hogy írhatjuk le? Milyen barát a mai Damaszkusz?
Fú, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ugyebár a szíre elnök, akit ma boldogan fogadnak bármelyik európai parlamentben, ő egy évvel ezelőtt még körözött terroristaként szerepelt ugyanezen országoknak a listáján. Leginkább mindenki úgy néz rá, hogy megpróbálják félretenni azt, hogy milyen múltból jön, és megpróbálni abban bízni, hogy most, hogy hatalomra került, valóban megpróbál államférfivé válni, és valóban politikussá válni egy harci előből. Ugye Szíria egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van politikai és katonai szempontból, hiszen az ország lényegében sok része van szakadva. Törökország, a kurdok, Oroszország, Irán még mindig próbálott valamiféle erőt képezni, és hát nagyon sok fegyveres csoport, egymással harcoló fegyveres csoport is ellenőrzése alatt tart különböző régiókat. Nagyon komplex, és nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz. Leginkább abban lehet leginkább bízni, hogy ha Európának sikerül, és a világnak sikerül kiegyeznie az új szírvezetővel, és Izraelnek is sikerül kiegyeznie, akkor megfelelő mennyiségű pénzzel ott is megkezdődhet egy olyan újjáépítése az országnak, ami egy új rendet teremthet, és ez lényegében a fegyveres konfliktusokat hát lenyugtathatja.
De hogyha jól értettem az iménti szavaidat korábban, pár perccel korábban, akkor alig ha van arra sok esély, hogy mindezt Netanyahu tudná levezényelni, mert amint vége a háborúnak, az ő belpolitikai helyzete majdhogy nem teljesen ellehetetlenül.
Így igaz, hát a szíriai kérdésben Izrael tulajdonképpen csak egy sok szereplő közül, és talán Szíria esetében nem is a legfontosabb. Úgyhogy itt sokkal inkább az európai hatalmak fogják levezényelni ezeket a változásokat, és hát a környékbeli arab országok közül, főleg azok, amelyik ugye nyilván határosak Szíriával. De hát bármilyen hatalom jön Izraelben is Netanyahu után, az valószínűleg ebből a szempontból egy sokkal békülékenyebb hatalom lesz, tehát ez is pozitívan hathat és elősegíthet egy szíriai rendezést.
Amivel tehát indítottunk, Kaja Kallasnak a megnyilatkozása, ez valóban egy többé-kevésbé összeurópai álláspontra utalhat, hogy Izraellel szemben is több megértést tanúsít az időnként erőteljes palesztin retorika hatása alá került európai hatalmi központ?
Ezt csak remélni tudom, de sajnos félek attól, hogy azért egy ilyen változás még messze van. Rengeteg hát én úgy gondolom, hogy igaztalan vagy túlzó retorikát lehet hallani Európából és az amerikai baloldaltól Izrael felé, és hát nem tudom, hogy ebben a kérdésben mondhatjuk-e azt, hogy egy fecske nyarat csinálna.
Köszönöm szépen Székely Róbertnek a beszélgetést. Továbbra is természetesen figyelemmel kísérjük a gázai fejleményeket. Szervusz, legjobbakat kívánom!
Én is nagyon szépen köszönöm, további kellemes napot.
Eurozóna.
Most pedig üdvözlöm itt a stúdióban Víg Zoltán külpolitikai elemző, szervusz.
Szervusz, szervusz János.
Orosz-ukrán háború, mint hát sajnos továbbra is nem valami jó szó ugyan, de örökzöld téma. Egy viszonylag friss hír, hogy Oroszország új ötletekkel állt elő az ukrajnai háború befejezésére. Ezt közölte Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, miután Kuala Lumpurban az ASEAN tagállamok csúcs találkozójának alkalmából hát megbeszélést folytatott Szergej Lavrovval. Mi lehet, tudunk-e valami közelebbit ezekről az új ötletekről, amelyeket Rubio megígérte, hogy azonnal továbbítja az elnöknek, nem nevezné olyan tervnek, amely biztosan békét hoz, de hát más és új megközelítést tartalmaz az eddigiekhez képest. Mi lehet vajon Moszkva tarsolyában e tekintetben?
Erre azt hiszem, leginkább talán az orosz állampolgárok is kíváncsiak lennék, hiszen a legújabb, bár tudjuk, hogy erőteljes kontroll alatt tartott közvéleménykutatások szerint is, az orosz társadalom kétharmados többsége már óhajtja és áhítozza a békét. Ugyanakkor, ami Moszkvából kiszivárgott, vagy ilyen, hát megpendítették különböző komolyságú ötletek szintjén a médiában, az egyik sem kifejezetten a békét, vagy a békére, vagy a tárgyalásos békére vonatkozik, sokkal inkább újabb és újabb ötletekkel állnak elő a moszkvai kormány, az orosz kormányzat különböző szintjén arról, hogy hogyan lehetne megnyerni ezt a háborút. Persze a dolog szépség hibája, hogy először definiálni kellene, hogy mi is a győzelem ebben a háborúban. Van egy aggasztó körülmény, hogy 2022. februárjában Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin ugye előállt egy olyan listával, amely, ha emlékszel rá, a nyelvtörő denácifikáció, tehát a nácitlanítást, a demilitarizálást írta alá Ukrajna számára, írta elő Ukrajna számára, mint a béke vagy bármiféle megegyezés hát előfeltételét. Azóta eltelt több mint 3 év, és a demilitarizáció például úgy sikerült, hogy Ukrajnában létrejött Európa egyik legerősebb legerősebb és legnagyobb harci tapasztalattal rendelkező hadserege, tehát az orosz kívánság lista egyszerűen teljesíthetetlen. Visszatérve a kérdésedre, és nem próbálnám ezt elbagatelizálni, senki nem tudja. Alapvetően blöffök tömkelegével volt dolgunk eddig. Talán emlékszel arra, hogy azban a néhány mézes heteknek tekinthető, vagy néhány hétnek a folyamán, melyet mézes heteknek lehetett tartani, az orosz kormányzat nagyon előzékenyen próbálta Donald Trumppal elhitetni a saját békevágyát, és az amerikai gazdasági sikerekre és megállapodásokra szomjas, vagy arra éhező amerikai elnök hiúságának engedve elképesztő díleket soroltak föl, mi lenne, ha megvenni az Egyesült Államok valamilyen befektetőikre a Gazpromot, vagy esetleg befektetnének a Pakson is valaha talán erőművet építő Rosszatomba, vagy az űrkutatásba, de ezekről sorra mindig kiderült, hogy alapvetően blöff, és valójában nem jelent semmit, mint ahogy az az ígéret sem, hogy az Egyesült Államok valamilyen formában hát tulajdonrészt szerezhet az orosz energetikai rendszerekben. Nincs ilyen terv egyelőre, nem tudom, hogy, és valószínűleg mindenki érdeklődő, de semmi komoly nem lett. Egyetlen egy dolognak kéne történnie, ahhoz, hogy tűzszünet lehessen, az orosz félnek jeleznie kellene, hogy kész abba hagyni az aktív hadműveleteket.
De egyelőre ennek semmi jele. Most már Trump is belátta, hogy Putyin az, aki húzza az időt. Amerikai források szerint Trump elnök csalódott és frusztrált, amiért az orosz fél eddig nem mutatott kellő rugalmasságot a háború lezárása érdekében. De hát régen mondják az elemzők, hogy mindkét fél borzasztóan fárad ebben a háborúban. Az az ember benyomása, hogy mind a két fél úgy gondolja, hogy a másik talán egy kicsit jobban fárad. Lehet-e látni a számok tükrében valamennyire ezt felmérni, hogy ki az, aki a végkimerülésnek a közvetlenebb határára jutott el, mert különben nem lehetne semmilyen magyarázatát adni annak, hogy Putyin miért támaszt olyan feltételeket egyáltalán egy tűzszünet és a tárgyalások megkezdéséhez, amely feltételek teljesítése esetleg majd valamikor a tárgyalások végeredménye lehetne, tehát ez mindenképpen kibúvó keresés. Miért keres kibúvókat Putyin a tárgyalások elől, alól, ha egyszer Oroszország már a teljesítő képességének kezd a határára jutni, kezd-e oda jutni?
Nagyon összetett kérdés, mondhatni ezt abszolút közhelyesen, de Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin semmi jelét nem mutatja annak, hogy ezt a háborút szeretné befejezni. A környezet és erre van közvetett és közvetlen információ is. Már többször jelezte az elnöknek, hogy nagy baj lesz, ha ez így folytatódik tovább. A könnyű, hogy volt ez a régi orosz mondás, a gyors és diadalmas háború, a Karotka Pabadinesne Vajna, ez meghiúsult ugye már 2022 tavaszán, és onnantól kezdve az orosz erőfeszítések tulajdonképpen arra irányultak, hogy még egy kicsit talán, ha oda csapunk, akkor az ukránoknak elmegy a kedvük a háború folytatásától, vagy még inkább, hogyha demonstráljuk, hogy bennünket nem lehet megtörni, és demonstráljuk a külföldnek, hogy Oroszország kimeríthetetlen anyagi és embertartalékokkal rendelkezik, akkor az ukránok háta mögött álló, az őket támogató nyugati szövetség, hát azt mondja, hogy feladja a háborút, nem történhet ez meg. És valószínűleg az orosz oldalon az a mérhetetlen csalódás, hogy ez nem következett be. Trump győzelme után sem esett szét a nyugat-európai koalíció, volt az a konfliktusoktól sem mentes, nagyon vészteres februári időszak, talán emlékszel, az a február 28-án az ovális irodában megtörtént híres jelenetre, amikor tényleg úgy tűnt, hogy Trump elnök kifarol az egész nyugati szövetségi rendszerből.
Amikor keményen összeveszett Zelenszkijvel.
Amikor úgy tűnt, hogy mindenek vége. Majd az európai nagyhatalmak, vagy mondjuk úgy regionális közepes hatalmak, ha globális méreteket nézzük, az E3 néven is emlegetett Egyesült Királyság, Franciaország és Németország megtámogatták Zelenszky abba, hogy nincs még veszve minden, és demonstrálták, vagy deklarálták, hogy Európa kész helyettesíteni az amerikai támogatást. Hogy jutottunk el két hónap alatt odáig, hogy már az Egyesült Államok is visszaállt az ukránok mellé, az egy másik történet, de lehet látni, hogy alapvetően továbbra is, hogy egyébként e héten csütörtökön, pontosan tegnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is deklarálta a római Ukrajnát megsegítő konferencián, hogy kitartunk addig, ameddig kell, nem adjuk fel Ukrajna támogatását. Ez pedig az orosz politika vége. De, ha még megengeded, a másik vonatkozás az, hogy Vlagyimir Putyin és kormánya belefutott abba a történetbe, hogy nem tudja abba hagyni ezt a háborút, többféle ok miatt is. Egyrészt akkor meg kéne mondani a közvéleménynek, hogy mit is értünk el. Volt rezsimváltás Ukrajnában? Nem. Helyreállítottuk a Szovjetuniót? Nem. Sikerült a galád eretnek áruló, romlott, rothadó nyugatot megleckésztetnünk? Nem.
De négy megyét talán sikerült elfoglalni.
Hát mondjuk, hogy 50%-os vagy talán 48%-os hatékonysággal ez az orosz közvéleménynek is kevés. Különösen az orosz közvélemény szélsőséges nacionalista részének, akik ugye a mai napig követelik azt, hogy akkor legyen totális háború, hogy mozgósítsunk, és hogy foglaljuk el, és hogy menjünk tovább Berlinig, a Lamans csatornáig. Tehát van egy ilyen közhangulat is. A másik pedig, hogy még ha sikerülne is egy ilyen, tegyük fel, mondjuk ez nem az 1973-as vietnámi, vagy az 1953-as koreai megoldást egy demarkációs vonalat kijelölve, hát a véget vetni az aktív harcoknak, akkor is az orosz gazdaság megoldhatatlan feladat előtt áll, ugyanis azt a töménytelen mennyiségű hadianyagot, amit elvesztettek eddig, pótolni kellene. Arra pedig megint az a dilemma, hogy vagy ezt fejlesztjük, vagy pedig revitalizáljuk a civil gazdaságot. A másik pedig, hogy a meghódított területeken és a fronton továbbra is egy nagy létszámú és újból, tehát ugye rotálásra szóló haderőt kéne állomásoztatni. És erre sincs igazából már pénz, tehát egy vabank jelleggel tolják tovább a Kremlben a háborút, hogy hát, ha történik valami. Van egy talán párhuzamosság, ami szemlélteti a helyzetet, lehet, hogy túlerősnek tartod, de akár csak ugye Hitler a bunkerben 1945 áprilisának végén a csodára számítva azt hitt, hogy talán csak összevesznek a szövetségesek, talán mégiscsak előkerül a 9. német hadsereg, és ez nem...
Talán jön Steiner,
de előzménye is van ennek a dolognak, és erre egyébként Vlagyimir Putyin is hivatkozott, hogy a 7 éves háborúban, ugye annak végén, amikor már az orosz, osztrák és francia szövetség tönkreverte a porosz haderőt, hirtelen bekövetkezett az, hogy meghalt Erzsébet orosz szárnő, szétesett a koalíció, és ahogy második Frigyes akkor fogalmazott, hogy az isteni gondviselés és ellenfelé mérhetetlen ostobaságának köszönhetem, hogy ezt a háborút nem vesztettem el. Van egy ilyen csodavárás, hogy csak történik valami, hogy az angol szászoknak megjön az esze, kiállnak az ukránok mögül, vagy felbomlik az Európai Unió, és mint láthatjuk, némi zavarodottság után, áprilistól kezdve éppen, hogy visszarendeződés folyik, tehát megszilárdul a nyugati szövetség.
Olyannyira, hogy a minap ugye volt egy francia-brit csúcs találkozó, és utána közölték, hogy hivatalos formát fog ölteni a majdani ukrajnai rendezés biztosítására készen álló országok koalíciója, ez a Coalition of the Willing, és Párizsban külön központot létesítenek, tehát teljesen intézményesítik is, nem csak egy ilyen informális együttműködés lesz ez az egész történet.
Ilyenkor sajnálom, hogy a klubrádió esetében el kell mesélnem néhány vizuális dolgot, de talán te is láttad, hogy a londoni Macron-Starmer csúcs találkozón milyen külsőségek, pontosabban state visit volt, állami látogatás, tehát harmadik Károly, a nemzetközösség feje, a hitvédelmezője és a Nagy-Britannia és Egyesült Királyság uralkodója egyenruhában fogadta Macron-t, és kicsit sugalták is, hogy helyreállt egy ilyen antanszerű képződmény, ami az EU-tól független, a már említett E3-ak vagy E5-ök, ami a Coalition of the Willing magját alkotna, tehát egy brit, francia, német, spanyol, holland, svéd együttműködési keretrendszerben egy önálló hatalmi központot hoznak létre. Ez egyébként még mindig jelzés Amerikának is, hogyha sokat szórakoztok itt a NATO-n belül, akkor meg tudjuk teremteni ennek az alternatíváit is. De valóban megint ugye volt egy nagyon komoly üzenet arról, hogy Ukrajnát nem. Aztán meg a parlamentben mondott beszédében ekkor kapott Macron vastapsot, hogy Ukrajnát nem engedjük el soha, nem adjuk fel az ukrán ügyet soha. És látszik, hogy bár nagyon kevés a pénz, de próbálnak ugye már egy újjáépítési terven is gondolkodni, amely újjáépítési terv természetesen Magyarország számára is kérdéseket vet föl, és ezeket a kérdéseket a mindenkori magyar kormánynak a következő egy-két évben hát meg kell válaszolnia, hogy akarja ezt az újjáépítést, és hogyan.
Zelenszky azt mondta tegnap, hogy az újjáépítésben a baráti országok fognak részt venni, amelyek nem támogatták Oroszországot.
Azt hiszem, hogy ez kár kommentárokat fűzni, mert nyilvánvaló ez üzenet azoknak, akik esetleg megrendelésekre hát készülnének. Bár tegyük hozzá, hogy a beszállítói láncok igen téredelmes volt amiatt, ha netántán az újjáépítés kapcsán német technológiát kap Ukrajna, akkor abban esetleg magyar beszállítók is részt vetnek, de ez egy már egy másik történet. Viszont ne arra, hogy én még amikor fölvetetted a kifáradás, ki nem fáradás problematikáját, még eszembe jutott egy vonatkozás. Katonai szakértők, igen neves katonai szakértők szoktak vitatkozni azon, hogy ez a nyári orosz ellentámadás meghozza az áttörést, hogy érvényesül-e az orosz anyagi és létszámbeli fölény, és hát mit kezd majd ezzel Ukrajna, amely egyébként, ahogy te is mondtad az előbb, szintén nagyon szorongatott helyzetben van, hiszen ez a háború, ez a war of attrition, tehát a fölemésztésnek, vagyis a kifárasztásnak, a kimerítésnek ez a háborúja valóban mind a két oldalra érvényesül. A probléma gyökere az orosz döntéshozók számára az, hogy egyrészt felhasználták a szovjet korszakból örökölt és azóta is létrehozott haditechnika szinte teljes egészét. És nem tudták ezzel sem megtörni az ukránokat. Az ember anyag, ha emlékszem még a néphadseregben is, tehát az élőerőben mutatkozó orosz fölény pedig teljesen illuzórikus, mert Vladimir Putyin 2023-ban, amikor a hadműveletek első hullámában a hivatásos orosz hadsereg megsemmisült, tehát az a szerződés, a hadsereg, amit az Oroszország önállósodása után felépítettek, ez a Kádrovaja Armia, tehát az, ami a hivatásos hadsereg. És föl kellett tölteni, akkor először ugye elrendeltek egy mozgósítást. A mozgósítás egyik eredménye volt, hogy 1 millió orosz férfi hagyta el hazáját, és részint Európában, részint Kazaksztánban, Grúziában telepedett le. Ennek hatására Putyin kénytelen volt egy teljesen más utánpótlási taktikát vagy megoldást választani, nevezetesen a 100%-osan zsoldos hadsereget. Olyan pénzt ígértek orosz férfiaknak, aminek egyszerűen a legtöbbük nem tudott ellenállni, különösen akik a nyomorral küszködve a leszakadó hát távoli régiókban hát éltek, laktak vagy próbáltak volna dolgozni, ami életükben nem tudtak volna megkeresni annyi pénzt, és megindult a tülekedés, hogy katonák legyenek. Amikor egyébként tavasszal fölmerült annak az esély, hogy véget érhet a háború, akkor az önkéntesek újabb hulláma indult el, mert ugye mindenkit noszogatott otthon a családja, hogy ne haragudj, tehát mindjárt véget ér a háború, hát itthon maradsz.
Kimaradsz belőle.
Igen ám, de ezek az emberek jó részt idősebbek, tehát azt is, tehát 40 év fölött van az átlagkorhatár, egészségügyi problémákkal küszködnek, jelentős részük valódi frontszolgálatra alkalmatlan, és amikor a frontra kerülnek, akkor a fizikai igénybevétel is hamar kikészíti őket, tehát egyszerűen megbetegednek. Tehát egy asztmás, rövidlátó és magas vérnyomással küszködő 50 éves orosz férfi, aki ráadásul még esetleg alkoholista is, nem biztos, hogy tudja ugyanazt a katonai erőfeszítést megtenni, mint egy 20 éves jól kiképzett fiatal. De hát ilyen a taták-haptákban hadsereggel vágott neki Oroszország az idei nyárnak, és nem hozta meg az eredményeket. Ezek a katonák hamar kikészülnek, hamar meg is halnak egyébként. Egyszerűen elpusztulnak egymás után indított támadásokban, mert az ukránok pedig egy automatizált drónhadsereget sorakoztatnak fel ellenük. Az ukránok helyzete sem egyszerű, nem kell idealizálni, de a helyzet az, hogy az orosz létszámbeli fölényt az ukránok egy harctéri digitális technológiai fölénnyel próbálják egyensúlyozni, mert pedig azzal, hogy 10 000 számra indítják a harci taktikai drónokat az orosz vonalak ellen, egyszerűen elviselhetetlen körülményeket teremt az ott a lövészárkokban üldögélő orosz katonáknak. Amire persze Oroszország éjszakai nagyobb drónok támadásával válaszol. De a lényeg az, hogy a katonai stratégiai egyensúly, amely 2022-es ukrán ellentámadás után kialakult, a mai napig érvényben van.
Még az orosz élőerőre visszatérve olyat is olvastam a minap, hogy az orosz rendőrök prémiumot kapnak, ha elkapnak egy bűnözőt, felajánlják neki a büntetlenséget, ha azonnal beáll a hadseregbe. Tehát, hogyha nem nagyon súlyos bűncselekményt követett el, akkor azonnal megnyílik a lehetőség, hogy Prius helyett irány a front. Tehát ez valóban egy eléggé felhigulás felé mutató trend az orosz hadseregnél.
És rámutat még valamire, hogy miért van az, hogy nagyon jó fizikai kondícióban levő, kiképzett fiatal férfi ból álló tulajdonképpen katonaképes tömeg van a hátországban, mert az erőszak szervezetek jelenlétét az orosz kormány nem meri csökkenteni. Tehát a rendőrség, amelyiként más okokból létszám gondokkal küszködik, de a rendőröket ugye nem lehet elküldeni a frontra, először volt ilyen próbálkozás, nem jött össze. Van a Nemzeti Gárda, a korábban a belügyi csapatok vagy a belső karhatalom egységével vervolt alapvetően a tüntetések szétverésére szakosodott rohamrendőri egységek, őket is a hátországban tartják. Viszont mindenki más, aki felhasználható, meg a technika is, az megy Ukrajnába, ahol igen záros határidőn belül meghal, megsebesül, megsemmisül.
Az orosz életszínvonal, a polgári lakosság életszínvonala hogyan alakul? Legendás az orosz ember tűrőképessége, erről mindenféle poénok születtek az évtizedek során, de valóban most eljut-e lassan a szankciók hatása például oda, hogy ezt a lakosság nagyon nehezen tudja már elviselni, vagy még mindig itt vannak tartalékok?
Sokkal a földhöz ragadtabb a helyzet, mert az orosz gazdaság rendkívül differenciáltan reagált a hosszú háborús időszakra. Egyes számítások szerint a lakosságnak legalább egyharmada, de akár a fele is a háború haszonélvezője lehet. Azok a családok, amelyek ugye kapják a már említett bevonultatott önkéntesek vagy zsoldosok után a belépési pénzt, és ugye nekik utalják át a havi zsold jelentős részét, komoly pénzhez jutottak, és ez mutatja azt, hogy például a már említett gyengén fejlett régiókba annyi pénz érkezik ezen a transferen keresztül, hogy az orosz kiskereskedelmi hálózatok oda, tehát kénytelenek ott újabb egységeket nyitni, ilyen diszkontáruházakat, mert megjelent egy fizetőképes kereslet.
Az megjelent, de van-e áru? Mert ugye az, hogy a hadipar termel, az egy olyan terméket állít elő, amit aztán a fronton szétrobbantanak, szétlőnek, megsemmisül. Tehát az nem hasznosul fogyasztási javakban.
Orosz közgazdászok részint az otthon maradtak, részint az emigrációba kényszerültek, ugye több éve nagyon nagy vitát folytatnak arról, hogy az orosz gazdaság jelenlegi formájában mi. Tehát minek lehet minősíteni, mert szinte évről évre radikálisan változott. Még 2022-ből Putyin egy többé-kevésbé piacgazdasági Oroszországgal indult el a háborúba. Most kialakult egy olyan vegyes rendszer, ahol talán a szolgáltatások, élelmiszer, egyéb Tehát ez a kurensáruk tekintetében van bizonyos üzleti verseny és piac, viszont a gazdaság, ipara és a nagyobb szolgáltatások, mint digitális fejlesztések és mások is terén, egyértelműen az állami és katonai megrendelések működnek. A pénz érkezik a gazdaságba, a pénz egy része áruvá válik, élelmiszer, alkohol, tehát hosszú évek után a vodka fogyasztás megugrott. Tehát előtte büszkék voltak Oroszországban, kezdett a sörre átszokni az a társadalom. Nem most a keményen, gyorsan javítsunk a hangulaton jegyében, megugrott a vodka. A vodkával meg természetesen, mert a vodkán zárjegy van, a magán, tehát a kisüsti, vagy a szamogon, tehát a háztáji pálinka főzés ellen továbbra is fellép, szintén a hátországban maradt és jól felszerelt, jól fegyverzett orosz vám és pénzügyőrség. De még a vodkából is rengeteg pénz jön be a kasszába. Nagyon sok pénz jön be az orosz államkasszába, de a helyzet az, hogy a háború miatt még több megy ki onnan. És éppen ezért az egész orosz gazdaság legnagyobb problémája a mindent átható deficit. Tehát, hogy visszatérjek, nem lesz éhséglázadás, mert élelmiszer van, de drágul. Az élelmiszer, a drága élelmiszer egy részét meg tudják venni azok, akik a háború haszonélvezői, közvetetten vagy közvetlenül, viszont egyre kevésbé azok, akik kimaradnak a háború pozitív hatásaiból, leginkább a 46-48 millió orosz nyugdíjas, akiknek az életszínvonal a dráma olyan zuhan. Megváltozott az is, hogy a nagyipari körzetek vidéken több, tehát az állami megrendeléseknek köszönhetően, ha nem is prosperálnak, de nincs működési gondjuk, viszont az orosz nagyvárosokban egy rakás olyan cég, amely bútor, könyv, amely korábban egy középosztálynak szállított, jó minőségű és elérhető árut, azok egyre inkább a válsággal küszködnek, és vannak olyan hagyományos iparágak, ahol megdöbbentő módon a konjunktúra ellenére is egyre nehezebb a fennmaradás, például ilyen a Gazprom és a gázipar. Oroszország nem tud mit csinálni a gázával, a szankciók, amelyeket kinevettek sokszor, azoknak következtében Oroszország nyakán marad egy csomó gáz, még Magyarország sem tudja egyébként ezt megrendelni, úgyhogy a Gazprom ne legyen veszteséges. Az olaj pedig, hát részint az iráni háború következtében Irán is elkezdett nyomottáron olajat exportálni, alá vágott az oroszoknak. Talán egyébként foglalkoztatok azzal is, az iráni válság egyik legmeglepőbb jele, hogy talán egy-két napra ugrott meg kicsit az olajár, aztán utána leesett, mert a világ olajban fürdik, nincs rá igazán nagy kereslet. Még az olajjal sem tud Oroszország mit kezdeni, eladhatja, de jóformán önköltségi áradat nyomja el, amivel a veszteségeket. Tehát az orosz gazdaság egésze megy, vászorog egy valamiféle ilyen szétesés, nem teljes összeomlás, hanem ilyen kaotikus szétesés felé, és senkinek nincs bátorsága ezt az egész képet Putyin elé tárni. Különböző miniszterek bemennek, lobbiznak, pénzt kérnek, hogy a saját ágazatokat segítsék meg, de egyszerűen Oroszország nem képes dotálni azt a teljes veszteséget, amelyik még a hadipara is jellemző. Tehát ez egyik csoda egyébként, hogy az állami megrendelések mennek, termelés folyik, fizetéseket adnak, de a nagy hadipari cégek ezeket a fizetéseket már hitelből adják a munkásoknak, főleg azért, hogy ne menjenek el máshova, még többet kínálnak. A hitelek viszont megfizethetetlenül drágák, hiszen még mindig 20% fölött van a jegybanki alapkamat. Ez pedig egyenes út egy teljes, totális szétesésbe, szétcsúszásba, hogy ez milyen formában következik majd be, erről a szakértők nagyon nagy vitákat folytatnak, de hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik, abban már teljes az egyetértés.
Az itt Európában kimondottan hitvita kérdése most is, de különösen korábban még, hogy hát a szankciók kinek ártanak jobban? Hatnak-e a szankciók, vagy visszahatnak? Az orosz technológia a szankciók elkerülésére azért úgy kialakult, tehát ezek az árnyékflotta és társai etéren mennyit tudnak azért javítani a saját helyzetükön?
Az egyik érdekes fejlemény, hogy a legmenőbb, legnevesebb orosz gazdasági egyetemeken, a Plehanov Egyetemen, vagy a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemen, a legendás Imón is, külön programot hirdetnek a gazdasági tanszékek a szankció megkerülési technológiák elsajátítására diákoknak, akik így roppant kúrens tudással felvételezve kerülnek ki az egyetemi falak közül. Ez igaz. Az egyik meglepő dolog az volt, hogy még a 2022-ben az orosz kormányzat tudatosan készült arra, hogy milyen szankciókat vezethetnek be a Kreml vagy a Moszkva az orosz gazdasággal szemben. Stresszteszteket végeztek, ha még emlékszel, brüsszeli tudósítói korodból, ez megint csak kimondhatatlan, vagy nyelvtörő valami, és a stressztesztek eredményeként Elvira Naibulina, a jegybank elnöke pedig kidolgozta a pénzügyi túlélés technikáit a pénzügyi szankciókkal szemben. Igen ám, de Oroszország arra számított, hogy a háború gyors és győzedelmes lesz, és előbb-utóbb a nyugat, ahogy korábban is volt, majd ezeket a szankciókat elfelejti. A másik oldalon viszont a szankciók jellegzetessége, hogy rövid távon ki lehet őket nevetni, hiszen kint okoz, vagy kellemetlenséget okoz annak is, aki kijedeti őket, de hosszabb távon halálos méreg. És az orosz gazdaság néhány szankciót az eddigi időszakban hát ki tudott játszani, de alapvetően a pénzügyi szankciók azok azt érték el, hogy minden sokkal drágább lett, mindenért többet kell fizetni, illetve olyan megoldásokat kell választani, ami Oroszországot magányossá teszi a világgazdaságban, elszakítják a világgazdaságtól. Tehát pénzhez juthat valahogy ezeket, de kimarad abból, ami mondjuk 1998 és 2004 között a putyini aranykorban, amikor először miniszterelnök lett, majd elnök, és nyitott kifelé, annak révén Oroszország nagyon gyorsan integrálódott a világgazdaságba, egy csomó pénzt hozott az országba. Most ez a pénz vagy a tankokra megy, vagy a sebesültekre, halottakra, katonákra, és igazából nincs semmi, ami Oroszországot a gyorsan fejlődő külvilághoz kötné, és ebből a szempontból a lemaradás és a visszacsúszás megint egy rossz Oroszország. Például a szankciók következtében alakul ki az, hogy orosz tudósok nem jutnak nemzetközi együttműködési lehetőségekhez, ha jutnak, akkor meg lecsuknák őket, mert nyilvánvalóan az FSB arra, tehát a titkosszolgálat rögtön azzal gyanúsítaná meg őket, hogy államtitkokat, meg katonai technológiákat adnak el, és szép lassan az ország degradálódik, beleértve a tudományos szférát, a K+F-et, stb., és minél tovább tart ez a dolog, annál kevésbé, vagy annál nehezebb lesz Oroszországnak visszatérni valaha majd ebbe a környezetbe. És ezen nem segít semmilyen deklaráció, vagy semmilyen Marco Rubio fülébe sugdosott terv egyelőre.
Nagyon szépen köszönöm Víg Zoltánnak ezt az átfogó képet. Oroszországban pedig úgy látom a szavaidból legalábbis ez következik, hogy nem nagyon látszik alternatíva a putyini tehetetlenségnek, úgyhogy itt most még egy nyitott végű történettel állunk szemben.
Ahogy az orosz közvélemény tartja, azért bízunk Putyinnak, mert elkezdte ezt az egész balhét, fejezze is be.
Nagyon szépen köszönöm. Ez volt tehát az Eurózóna mai adása. Megköszönöm munkatársaim Turi, Lui, Simon, Erika és Lőrinc Saba közreműködését. Szép hétvégét kívánok. Kárpáti Jánost hallották. Viszont hallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.